Jó napot kívánok, Ignác Márk vagyok, az Aréna stúdiójának vendége pedig Kulin Ferenc irodalomtörténész, a Károli Református Egyetem dékánja. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. És hát március 15-ével foglalkozunk nyilvánvalóan, március 15-ére emlékezünk. Mit jelent nekünk a nemzeti ünnep, és ezek sorában a március 15-e?
Jó napot kívánok, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát mit is jelent 15-e? Mindenek előtt nosztalgiát. Nosztalgiát egy valaha létezett nemzeti egység iránt. Mert hiszen bármilyen kritikai irodalma is legyen a 48-as eseményeknek, egy tekintetben teljesen közös nevezőn van mindenfajta értékelés, hogy tudnélik. 48 sajátossága az volt, hogy először és utoljára teremtődött meg egy olyan fajta nemzeti egység, amely képesnek ígérkezett arra, hogy megteremtse a modern, autonóm polgári Magyarországot.
Március 15-ét mindenképpen megünnepelnénk, tehát ez a magyar történelemnek egy olyan jeles napja, amit nosztalgia nélkül is megünnepelnénk nyilvánvalóan. Abban, ahogy mi ünnepeljük a nemzeti ünnepeinket, és az, hogy nemzeti ünnep, az különbözik-e attól, ahogyan mondjuk Európában ünneplik a számukra fontos napokat, eseményeket?
Azt hiszem, bármennyire próbálunk elhajolni, vagy eltérni az első kérdéstől, nem lehet a nosztalgia fogalom indoklása nélkül válaszolni erre a kérdésre. Tudnélik, alapvetően abban különbözik a nálunk szerencsésebb sorsú nyugat-európai nemzeteknek a nemzet tudata és ezzel összefüggésben a nemzeti ünnepe a miénktől, hogy többé-kevésbé legtöbb helyen sikeresen lezajlott egy nemzeti polgári forradalom, és erre tudott ráépül modern fejlődés. Nálunk a csírájában elfolytatott ez a kísérlet, nem jött létre a korszerű polgári Magyarország, és minden későbbi kísérlet során egy értetlen csodálkozással és fájó szívvel tekintettünk vissza arra, hogy mi is volt akkor, ami lehetségesnek látszott, miért veszett el, hogyan veszett el, mi voltunk az okai a kudarcnak, külső erők okozták a vesztünket, stb. Tehát mindig hozzácsolódik a nemzeti ünnep fogalmához és az ünnepléshez valamiféle nem csak nosztalgia, hanem valami nemésztő és önvívódással járó érzelem.
Ez többféle problémát is felvet, mondjuk egyik részről, hogyan lehet nosztalgiát érezni valami iránt, amit ugye mi nem éltünk meg a saját életünkben, és hát azon is lehetne vitatkozni, hogy arról is lehetne beszélni, hogy milyen fogalmaink vannak arról, hogy akkor ott mi történt. A másik érdekessége meg, hogy miben nyilvánult meg akkor ez a nemzeti egység. Erre lehet azt mondani, hogy persze könnyű volt akkor egységes nemzetnek lenni valami ellen. De lehet azt mondani rá, hogy 1990-ben vagy 89-ben szintén egységes volt ez a nemzet valami ellenében.
Nagyon fontos a különbség ebben a tekintetben is. Az első kérdésre hadd mondjam azt, hogy annak ellenére, hogy nem éltük meg azt a néhány évtizedet, ami elvezetett 48-hoz, a kultúránk, irodalmunk és az oktatásunk jóvoltából mégiscsak minden azóta ért nemzedék megtanult annyit, tud annyit erről a korról, hogy legyenek nosztalgiái iránta. A második kérdésre pedig azt mondhatnám, hogy ez volt talán a legfontosabb különös vonása 48-nak, hogy természetesen, mint minden forradalmi megmozdulás, valami ellen is irányul, de azért 48-nak elsősorban pozitív állításai, pozitív voltak. És csak amikor ezeknek a megvalósulása beleütközött egy külső korlátba, akkor vált egy opponáló mozgalom már végül is szabadságharcá.
Magyarul jól értem, hogy ön tulajdonképpen azt mondja, hogy 1848-at és az akkori történteket a mai ember hajlamos, egyébként ez más területekre is érvényes, túlságosan átpolitizáltan gondolni, hogy ott akkor azért alapvetően ezek nem feltétlen politikai kérdések voltak, hanem volt egy természetesnek mondható folyamat, amiből aztán politika lett az események miatt.
Úgy gondolom, hogy egyszerre volt politikai probléma is, mindaz, ami 48-hoz vezetett, a forradalomhoz vezetett. Egyszerre volt társadalom lélektani probléma is, és egyszerre volt szociális kérdés is. Mit értek ezzel? Azt, hogy egy olyan birodalmi rendszerben éltünk, amelyben papíron ugyan biztosítva volt Magyarországnak, mint alkotmányos királyságnak az autonómiája, a szuverenitása, a gyakorlatban azonban ezt a szuverenitást állandóan korlátozta az udvar, a bécsi udvar, a császár és a kancellária. Az országgyűléseink mindig élethalál harcot folytattak ért, hogy a papíron meglévő jogainkat, alkotmányos jogainkat érvényesítsük ezzel a valósággal szemben, és a reform küzdelmek 25-től kezdődően 48-ig gyakorlatilag ennek az alkotmányjogi, közjogi kérdésnek a tisztázásáért is folytak. Mi az, amiért mindenképpen mi vagyunk felelősek, ami a mi hatáskörünk, a magyar rendeknek, a Magyarországgyűlésnek a hatásköre, mi az, ahol már nem szólhat bele a király, és mi az, ahol viszont nekünk kell tudomásul vennünk, hogy nagyhatalmi konstellációban létezvén tudomásul kell vennünk, hogy a mi királyunk egyben egy osztrák császár is, és érdekeket kell egyeztetni. Ez volt tehát a politikai tétje, vagy a politikai gyökere a 48-hoz vezető eseményeknek. A szociális probléma pedig az egész modern társadalom fejlődés legalapvető kérdése volt, hogyan lehet egy feudális világból úgy átlépni egy polgári társadalomba, hogy az lehetőleg ne járjon vérrel, de megvalósítsa a polgári társadalom alapvető követelményeit, a jogegyenlőséget, és a tulajdonhoz való jutásnak, tulajdonhoz jutásnak a lehetőségét. Hadd emlékeztessék itt egy nagyon konkrét Kölcsey beszédre, mert hiszen az egész szociális problematika akkor éleződik ki, amikor ő először veti föl 1834-ben az országgyűlésben az örökös megváltás ügyét, magyarul a jobbágy felszabadítás kérdését, és amikor az udvar azt látja, hogy Kölcsey már majdnem keresztül viszi az országgyűlésen ezt a kezdeményezést, akkor gyorsan trükkökkel, taktikával megakadályozzák, ellenkező követutasítást próbálnak küldetni a vármegyéjéből, Szatmár vármegyéből, amit ő természetesen nem hajlandó átvenni, nem hajlandó tudomásul venni, és ezért inkább lemond. De amiért erre a drámára sor kerül, az nem más, mint egy Kölcsey kimondja 34-ben, hogy az átalakulás alapvető kérdése, hogy a magyar társadalom túlnyomó többsége, kb. 85%-a, megkapja-e a deklarált szabadság mellé a tulajdont is. Szabadság és tulajdon, ezzel zárja a beszédét. Na most, tulajdon nélkül nincs polgári társadalom.
Hírek után onnan folytatjuk, hogy ez mit jelent a gyakorlatban, és hogy miért is olyan fontos. Az aréna vendége Kulin Ferenc irodalomtörténész, a Károli Református Egyetem dékánja.